Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén a 130. Zsoltár első versét énekeljük. Te hozzá teljes szívből kiáltok szüntelen. Segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Szeretettel köszöntök mindenkit a templomban is és a képernyő előtt. A gyászolókkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút a Csepeli temetőben Kolompár Antal 65 éves és Setény Pálné 91 éves testvéreinktől. A vigasztalást innen is kívánjuk szeretteiknek. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebzett lelkeket. Múlt vasárnap tartottunk először a világhálón is fogható Isten tiszteletet. Hálát adunk az Úrnak a lehetőségért, és köszönjük a testvérek munkáját, segítségét ebben. Mivel először végeztünk közvetítést, nincs sok tapasztalatunk benne. Sajnálattal hallottuk, hogy többen kényszerültek hosszú percekig várni a kapcsolódásra. Kérjük a testvérek szíves türelmét és megértését ezzel kapcsolatban még a következő pár vasárnapon. A múlt vasárnapi liturgiás lapot utólag, a mostanit viszont már előre feltettük világhálós elérhetőségeinkre. A hittanórát, serdülő konfirmációi előkészítést, ifjúsági bibliaórát online tartjuk, készülünk a vasárnapi gyermekórák hasonló pótlására is. Zsinatunk elnökségének felhívásával egybehangzóan kérjük, hogy aláírásukkal támogassák a testvérek a nemzeti régiókról szóló új Európai Uniós kezdeményezést a magyar és más kisebbségi területek gazdasági támogatása érdekében. A liturgikus lapon található címen lehet aláírni internetesen, ebben szívesen segítünk telefonon vagy e-mailben. Alapítványunk számára adónk 1%-át idén is felajánlhatjuk, a kitöltésben és adóhivatalhoz eljuttatásban is szívesen segítünk. A név és az adószám szintén a liturgiás lapon található. Mátraházi hétvégénkre a jelentkezéseket egyelőre felfüggesztettük a járványügyi helyzet bizonytalansága miatt. Az újabb fejleményekről tájékoztatást fogunk adni. Több felajánlás érkezett hozzám, hogy szívesen segítenének a bevásárlásban magányos, idős vagy beteg testvéreinknek, akik ezáltal egyel kevesebb felesleges kockázatnak tennék ki magukat. Kérjük, jelezze nekem, akinek magának vagy ismerősének bevásárlásra szüksége volna. Most folytassuk a Isten tiszteletet a megkezdett zsoltár további versei éneklésével. A második vers így kezdődik. Ha Uram bűnünk szerint minket büntetnél meg. Meg Isten igéjét, Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt levele, második fejezetének első 7 verséből. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, mely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk természetünknél fogva, éppen úgy, mint a többiek. De Isten gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott és a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. A kegyelem Istene áldja meg szívünkben ma is az igét, hogy ne csak füleinkkel halljuk, hanem szívünkbe fogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Éppen ezért most csendesedjünk el imádságban. Mennyei édesatyánk, köszönjük a lehetőséget, hogy megszentelhetjük a vasárnapot is, a te akaratodat, a te jelenlétedet keresve eléd állhatunk. Köszönjük a megváltó Jézus Krisztust, akiben ezt lehetővé tetted, hogy mi bűnösök ne pusztuljunk el a te szentséged jelenlétében. Köszönjük az elmúlt hetet, amelyben megtartottál minket. Köszönjük, hogy ott voltál, amikor fáradoztunk, dolgoztunk, amikor gyermekeink tanulásában segítettünk. Köszönjük, hogy ott voltál azok mellett, akik betegeket ápolnak, gondoznak. Köszönjük, hogy a betegekkel is ott vagy. Köszönjük, hogy mindig, mindenütt jelen vagy szent lelked által. Köszönjük a lehetőséget, hogy egyénileg is, egyedül is elcsendesedhetünk előtted. Megköszönjük neked, megköszönhetjük neked életünket, és kérhetjük segítségedet és tanácsaidat. És kérünk most is, hogy Szent Lelked segítsen megérteni az ige üzenetét mindnyájunknak. Jézus Krisztusért, ami megváltunkért. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására a 294. dicséret éneklésével, mindhárom versét énekeljük. Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Kedves testvéreim, az igehirdetés alapjaként az előbb felolvasott szakasz első mondatát, az Efézusiakhoz írt levél második fejezete első versét. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Kedves testvéreim, az Efézusi levelet vesszük sorra vasárnaponként, most kezdtük a második fejezetet, ezzel a mondattal, titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Halottak vagyunk, nyilvánvalóan az Isten nélkül ezt azt jelenti, tehát az Isten nélküli létezést fejezi ki a Biblia ezzel a képpel, hogy olyanok vagyunk, mint a halottak. Halottak vagyunk, az igazi halált nem az jelenti, hogy majd egyszer véget ér a földi életünk, hanem az jelenti, ha el se kezdődik, mert nem ismerjük meg Jézus Krisztus által az élő Isten. Ezt a Biblia számos helyén mondja, nagyon sok helyen alkalmazza ezt a hasonlatot a halálról, kezdve azzal, hogy már az Édenkertben is azt mondta az Isten, hogy ha esztek arról a fáról, akkor meghaltok, és ez nyilvánvalóan az Istentől való elszakadásban teljesedett be. Élők és holtak két külön világ, és bármennyire is egyértelmű ez a hasonlat, nézzünk mögé. Hogy mit is jelent ez, hogy mi halottak vagyunk a bűneinkben, ez a hasonlatot hogy kell értelmeznünk? Mert az az igazság, hogy mi nem tudjuk, hogy mit jelent halottnak lenni belülről. Mert még soha senki nem élte át. Vannak, akik dicsekszenek, vagy titokban beszélnek olyanról, hogy én a klinikai halál állapotában valamit megtapasztaltam, de az igazából még nem a halál. Tehát, hogy mit jelent halottnak lenni, az belülről nem tudhatjuk. Itt nem is erről van szó, hanem arról, hogy kívülről tudjuk, hogy mit jelent egy halott. Persze, az az érdekesség, hogy noha fizikailag nem tudjuk, mit jelent halottnak lenni, mi, akik átéltük azt, hogy az Isten feltámasztott minket lelkileg, tehát elkezdtünk Jézus Krisztusban hinni, mi azt mégis tudjuk, hogy mit jelent lelkileg, spirituálisan halottnak lenni. Utólag tudjuk ezt. Amíg halottak voltunk, igazából nem nagyon tudtuk. Talán a vége felé valami sejtésünk volt, de igazából nem tudtuk, hogy mit jelent halottnak lenni, halottan sem. Előre se, halottan se, ezt csak feltámadottan lehet tudni. Viszont itt a Bibliában, ebben a levélben is felolvastam azt a mondatot is, hogy ilyenek voltatok ti is egykor. Így jártunk mi is egykor, így éltünk. Tehát azt a Biblia is mondja, hogy a halott létet ismerjük lelkileg, hogy mit jelent az. Mit jelent Isten nélkül élni? A halott lét hasonlata azt jelenti, hogy el vagyunk vágva egy világtól. Nem kapcsolódhatunk hozzá, ugye a halott teljes elszigeteltségben van tőlünk, kívülről így látjuk. Ez a kép nyilván ezt jelenti. Tehát amikor lelkileg vagyunk halottak, nem ismerjük Istent, akkor teljes elszigeteltségben élünk az Istentől és az ő világától. Ez azt jelenti, hogy nem tudunk segítséget kapni, alapvető dolgokat nem tudunk kapni onnan, abból a világból. Mert el vagyunk vágva onnan. És ez alapvetően azt jelenti, hogy azokat az embereket, akik lelkileg halottak, nem ismerik Isten, azokat nagyon-nagyon sajnálnunk kell. Éppen az igehirdetésre készülve gondoltam arra, hogy felelevenítem, amit tudok, egy novelláról, amelyik a vakok országáról szól, Herbert George Wells írta, és ezzel kapcsolatban oda kerültem egy olyan internetes oldalra, ami úgy nevezi magát, mint ateistáknak a klubja. És amikor ott le voltak írva, azok zsigerileg felháborodást, megbántottságot váltottak ki belőlem először. Aztán meg kellett értenem, hogy igen, itt érvelnek mindenféle módon, úgy, mint akik nem tudnak semmit igazán az Isten valóságáról, Jézus Krisztusban, az élő Istenről, csak halott dolgokról. Hogy ezeket az embereket nem szabad haragudni, nem szabad gyűlölködve beszélni, nem szabad indulatokkal beszélni velük. Imádkozni kell értük és sajnálni. Mit jelent az, hogy el vagyok vágva az Isten világától? Három dolgot írtam föl. Félreismert helyzetben vagyok, tehát nem ismerem a helyzetemet. Nem tudom, hogy mi a helyzetem. Nincsen késztetésem más helyzetbe kerülni, késztetés hiánya, és a harmadik pedig, hogy képtelen vagyok a változásra. Ezt tudjuk, hogy a halál azt jelenti, hogy nem fejlődöm. A holttest az nem fog fejlődni, mert nem élő. Az csak lebomlani tud. A halálban nincs előrehajladás és fejlődés. És elgondolkoztam azon, hogy az ateisták is, és a nem hívők is teljesen különbözőek. Vannak köztük bűnözők, ahogy a vallásosok között is vannak bűnözők. És vannak között olyan emberek, akik a közjóért élnek, halnak. Nem ez a baj, hanem az, hogy a saját jellemükben vannak elvágva valamitől. Először is, hogy ismerjék a saját helyzetüket. Visszaemlékezhetünk, akik lélekben feltámadtunk, hogy amikor halottak voltunk a bűneinkben, akkor nem tudtuk, nem ismertük fel, hogy mi a rossz az életünkben. Persze tudtunk bűnökről, tudtuk, hogy lopni, ölni, hazudni nem szabad, de a saját életünkben nem jöttünk rá arra, hogy mi a helyzetünk. Mindenre találtunk magyarázatot. Mindenben fel tudtuk menteni magunkat. Szokták mondani, hogy a börtönben nincsenek olyanok, akik rosszak, akik elítéltek. Mindenki, aki odajön, és elbeszélgetünk egy börtönben vele, az meg tudja magyarázni, hogy én ártatlan vagyok. És ezzel mindenki így van a maga helyzetében. Nagyon jó példa erre Pál apostol maga, aki ezt a levelet írja. Ő természetesen nem ateista volt, de Jézus Krisztus ellen, a megváltó ellen hadakozott, az ő rosszul felfogott, hagyományőrző zsidó felfogása miatt. És Pál apostol igyekezett a lehető legtöbbet megtartani a Isten törvényéből. És amikor vall erről, azt mondja, hogy sikerült is neki szinte pontról pontra megtartani az Isten törvényeit. Hogy sok mindennel dicsekedhetett akkor, dicsekedhetett volna, ha lett volna értelme. De ezzel a nagy jó szándékával az Isten akaratát húzta keresztül. Tulajdonképpen őt üldözte. Mert nem vette észre, hogy azt sugallja, hogy Jézus Krisztus nem a Messiás, és nincs értelme benne hinni, és ezt terjeszti maga körül, akár erőszakkal is. Tehát egy ateista lehet nagyon elkötelezett híve a jó dolgoknak és a jó cselekedeteknek, csak éppen a saját helyzetét nem ismeri, hogy a lényével és a megnyilvánulásaival pontosan az életet húzza keresztül. Ugyanígy van a késztetés hiányával is. Ha nem ismerjük Isten törvényét, hogy neki van akarata erről a világról, akkor nagyon érdekes, ugye ez a példa, hogy azt hisszük, hogy van olyan, hogy valaki nem képes a saját, a másik nemhez vonzódni, csak a saját neméhez. És sokan azt hiszik, hogy ez egy betegség, nincs mit tenni. És nem tudják, hogy szó nincs erről. Hogy itt az Isten rendjéről van szó, aki férfivá és nővé teremtette az embert, és általában nem organikus oka van, tehát testi, szervi oka annak, ha valaki rosszul gondolkozik, csupán a gondolkodása. És csupán idézőjelben pszichológiai, pszichiátriai segítség kell neki, illetve az, hogy az a segítség, hogy magát a helyes fényben lássa. Mert aki szervileg, organikusan gondolja magát betegnek, az nem gondolja, nincs motivációja, hogy változzon. És ugyanígy, hogyha a dolgokat úgy látjuk, hogy hát ilyen ez a világ, ilyen önző. Ha kihagyjuk Isten törvényét, nincs motivációnk, hogy miért változunk mi magunk. Még ha látjuk is, hogy ilyen önző a világ, és segítünk is, hogy ne legyen ilyen önző, de magunkat megváltoztatni, nem is látjuk magunkat tisztán, de megváltoztatni magunkat nincs rá motivációnk. Ilyenek vagyunk, így gondolkozunk, így születtünk. És ugye képtelenség a változásra, ez a harmadik nagyon nehéz dolog, hogy még ha tisztában is lennénk azzal, hogy kik vagyunk, lenne is késztetésünk arra, hogy változzunk, változni és változtatni teljesen képtelenek lennénk, Jézus Krisztus nélkül, akit küldött az Atya megváltóul a számunkra. Hogy valakiben rendezni tudjuk mindazt, ami rosszat elkövettünk, valaki megbocsátja egész lényünket, gondolkodásunkat, azt, akik vagyunk, szeretettel fogad minket, gyermekének fogad minket, odaadta az életét, hogy megváltson minket. Enélkül képtelenek lennénk változni, lépéseket tenni és átalakulni. Ez a csodálatos örömhír, hogy titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Tulajdonképpen mi a lényünkkel és a hívő életünkkel lehetünk az Isten eszközei ebben a világban. Nem azzal, hogy győzködjünk embereket. Mert nyilván beszélget az ember, van véleménye, ezt kifejti, amikor ellenvéleményt mondanak, akkor igyekszik megvilágítani, hogy mire gondol. Ez rendben van. De igazából tudjuk, hogy nekünk nem az a kérdés, hogy egy ateista milyen. És nem attól olyan a világ, amilyen. Ők halottak. Ők nem is tehetnek mást, nem tudnak megváltozni. Ez a világ azon múlik, hogyha már feltámadtunk, és megismertük az Isten kegyelmét, akkor mi mit kezdünk azzal? Egy ateista tulajdonképpen jóformán nem is felelős, bár, ugye Pál apostol kifejti, hogy igazából bent a gondolkodásában tudhatja, hogy mi a rossz, és azért észreveheti magán is, ha figyel erre, és ha akarja. De ő tehetetlen. Aki tehet valamit, az, akit az Isten megvilágosított, és feltámasztott, és aki megismerte az Isten kegyelmét, na, mi tehetünk arról, hogy mit kezdünk ezzel? hogy hogyan figyelünk oda az életünkre, és hogyan nem tűrünk meg olyan dolgokat, amit Isten nem szeretne látni az életünkben. És hogyan engedünk az ő indításainak, hogy átalakuljunk, hogy éljük a hívő életünket, hogy megnyilvánuljon, hogy félelmeinktől szabaduljunk, és így tovább. Mi tehetünk bármit, és rajtunk múlik ennek a világnak a sorsa. Ha jól élem a hívő életemet, akkor Isten fölhasznál engem is, hogy föltámasszon embereket lélekbe. Hogy elkezdjenek hinni Jézus Krisztusban. De ez az ő dolga. Ő világosíthatja meg ezeknek az embereknek, hogy milyen rossz helyzetben vannak. Ő adhat vágyat minden egyes bűn elhagyására, és egyáltalán megérteni, hogy és új életet kezdeni. És ő adhat ehhez erőt, képességet. A feltámadás nála van. Testileg is, lelkileg is. Hát bíztatok mindenkit, hogy éljük a magunk környezetében a hívő életet. Odafigyelve a szabályokra, de szabadon a félelmektől, Isten szeretetében. És ennek meg lesz a hatása, mert az Isten fölhasználhatja és munkálkodik, szabadít, megérteti emberekkel az örömüzenetet is. Jézus Krisztusban új életet ajándékozhat másoknak is. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Kérünk téged, Istenünk, hogy beszélj hozzánk. A templom nagyon jó az elcsendesedésre, és sokszor a lakás, az otthon nem feltétlenül. De köszönjük, hogy te adsz lehetőséget a csendre, hogyha mi élünk vele. Segíts keresni és megtalálni a lehetőséget, hogy te szólj hozzánk, hogy te irányítsd, változtasd a gondolkodásunkat. Nélküled mi halottak vagyunk. Nem tudjuk még csak a helyzetünket se felmérni. Vágyunk sincsen változni, hát még erőnk rá. De köszönjük, hogy tőled mindezt megkaphatjuk újra meg újra, napról napra. Kérünk, hogy segíts, hogy ne mulasszuk el a veled való találkozást, a benned való elcsendesedést napról napra. Kérünk, könyörülj azokon az embereken, akik még ezt nem ismerik. Könyörülj úgy, hogy minket változtatsz, minket állítasz a helyünkre, minket szabadítasz és tisztogatsz félelmeinktől, önzésünktől. Könyörülj így rajtuk, hogy megláthassák a te szeretetedet, és föltámadhassanak ők is a halálból. Most ki önmagában folytassa az imádságot. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Vonjuk imádságunk körébe nemzetünket is a himnusz éneklésével. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül énekeljük a 650. dicséretet, éneket, a 650. éneket mind a három versével. Örvendjetek, mert Isten úgy szeret.